Rádió Egyetem. Művészetpszichológia. Illés Anikó előadása.
Üdvözlöm a nagyszámú hallgatóságot, így a Mikulás előtti hangulatnak tudom be ezt a tömeget. Kicsit visszautalnék arra, hogy beszéltünk ugye a műbefogadás kapcsán azokról a tényezőkről, amik befolyásolhatják a műbefogadás folyamatát, így a műalkotásnak a tulajdonságai, a befogadó, neme, kora, tanultsága, szakértelme, stb. A személyisége, és így tovább folytathatnánk, befolyásolja az alkotónak az ismertsége, kora, stb. Az a kor, amiben élt, és stb. Tehát nagyon sok tényezőt összeszedtünk, ezzel foglalatoskodtunk eddig. A szociálpszichológiai dolgok is egy kicsit már szóba kerültek korábban, és szóba került a narratív szemlélet is. Ha emlékeznek arra a felosztásra, hogy a tér, az idő és a személy váltóiról beszéltünk, és ebben a tér-idő-személy dimenziókban néztük meg azt, hogy a festménynek az eredetisége, vagy hogy a múzeumban nézzük, vagy otthon, vagy képernyőn van hol, tehát ezek a kontextuális kérdések is, úgy próbáltuk megnézni. És akkor én mondtam, hogy a kontextus vizsgálata nagyon fontos, és a kontextus vizsgálatának egyik módja lehet az, hogy a narratív szemléletet, vagy a narratívumot, az elbeszélő módot hívjuk segítségül ahhoz, hogy ezt az egész kontextust megértsük. És ennek lehet egy módja az, hogy azt gondoljuk, hogy az elbeszélő mód az úgy is jellemezhető, vagy úgy is használható, mint egy metafora. Arra a helyzetre értelmezzük, hogy a műalkotás, a befogadó és az egész kontextust úgy értelmezzük, mint egy történetet, aminek szereplői vannak, tere, ideje, stb. És azon keresztül talán jobban megérthető, vagy jellemezhető a fogalom. És ez volna az egyik lehetőségünk. A másik pedig az, hogy konkrétan elbeszélő művek mentén teszünk ilyen vizsgálásokat, erre fogunk kísérletet tenni. Ugye a narratívum, vagy aminek ugye a többes száma a narratíva, ugyanúgy ismerik ezeket a rendhagyó többes számokat. A történetek, elbeszéléseknek az egyik alapvető szakirodalma az az irodalomtudományból jön, az irodalomtudománynak a narratológiai szakirodalmából. Magyarul például a Tomka Beátának van egy ilyen sorozata, talán ismerős is önöknek, vagy aki magyar szakon végzett, biztos hallott valami ilyesmiről. Tehát ez az egyik hagyomány, és ezt az irodalomtudományból érkező elbeszélés, és ahhoz kapcsolódó minden fogalmak, hogy perspektíva, meg az idő értelmezése a narratívumban, vagy bármi egyéb érdekes jelenséget átültetni és vizsgálni a vizualitásra. Ez egy nagyon vonzó lehetőség, és a képet úgy fölfogni, a vizualitásról úgy gondolkodni, mint amire érvényesíthetőek a narratológiának a szempontjai. Tehát, hogy egy kép is lehet történetként értelmezhető, tehát elképzelhető, hogy úgy értelmezzük, hiszen annak is van téri, idői kiterjedése, annak is vannak szereplői, ott is valami elbeszélődik. Most ez is egy ilyen lehetőségünk, ami létezik. A másik lehetőségünk pedig az volna, hogy ahogyan a narratív hagyomány, vagy a narratíváról való gondolkodás a pszichológiában megjelenik. Ez azt gondolom, hogy azért ez sok szempontból más, mint egy ilyen konkrét átfordítás a vizualitásra, ugyanis itt arról van szó, hogy egy Brunner nevű szerző, Jerome Brunner, úgy gondolta, hogy a narratívum, vagy az elbeszélő mód, az az emberi gondolkodásmódnak az egyik lehetséges módja. Tehát ő kétféle gondolkodási módot különböztet meg. Tehát a gondolkodásnak két formája van, mondja Brunner. Az egyik a logikus, a másik lenne az elbeszélő mód. És azt mondja Brunner, hogy egy csomó dolog van, amiben ez szerint a történetek szerveződési elve alapján az elbeszélés hagyományait követve gondolkodunk. Tehát nem csak logikusan, hogy ha ez, akkor azt csinálom, hanem van egy csomó ilyen logikusan nem megérthető, de mégis fontos működések az életünkben. Na most ez az, ami Brunnert foglalkoztatta, és ez alapján aztán a narratív pszichológiának sok képviselője létesült. Azt még hangsúlyozni szeretném, hogy a narratív szemlélet az elég markánsan szemben áll, én szerintem, a kognitív pszichológiának a szemléletével, ahol is ugye az egyén és annak az elméjének a működése az van központi szerepben, mert a vizsgálat szempontjából, míg a narratív pszichológiai szemléletet leginkább a konstruktivizmushoz, vagy a pszichológiában megjelenő társas konstrukcionizmushoz szoktuk sorolni, ami nem azzal foglalkozik, hogy az egyén hogyan kódolja, meg processzálja a folyamatokat, meg ez miként működik, hanem azzal foglalkozik, hogy a különböző fogalmak, vagy gondolatok, vagy jelenségek, amikkel egy ember működik, vagy ami jellemzi az embereket, azokat hogyan lehet megmagyarázni a társason, a társadalmin keresztül. Hát, hogy a narratívum az ugye úgy szerveződik, hogy valamiképpen történtekben, elbeszélségben, és azokban nagyon erősek azok a társadalmi meghatározottságok, vagy hagyományozódások, amikben ezek megfogalmazódnak. És ezért ezért is ezt inkább ehhez a kognitivizmusra szemben álló irányzatra szoktuk sorolni, bár vannak olyan törekvések, amik ezt összebékíthetőnek tartják a narratívum tárgyalását a kognitív pszichológiai paradigmában, én azt gondolom, hogy ez inkább egy félreértés volna. A narratív pszichológiai megközelítés, akkor mondhatjuk, hogy ez egy olyan módszer, amivel az emberi gondolkodás, a tapasztalatok szervezése, szerveződés, illetve a világ konstruálása vizsgálható. Tehát ezt így tudom összefoglalni, hogy ez volna a narratív szemlélet. Na most ugye azt mondjuk, hogy akkor próbáljuk meg ugye ezt a narratív szemléletet valamiképpen alkalmazni a képekre. Ennek több szerző is követi, ez mondjuk a Krisztevára, ha utalok, nem tudom, mond-e valamit, vagy ugyanígy ez a Tomka Beáta sorozatban van a képi narratívum kötet, amiben több ilyen tanulmány van, amiben művészet történészek, vagy képekkel foglalkozó, és ez nem pszichológia, hanem ez így, ilyen bölcseleti írások vannak, elemzések, amik azzal foglalkoznak, hogy az olvasói szemléletmód, vagy ez az elbeszélő olvasói szemléletmód miként érvényesíthető. De hát, hogyha így belegondolunk, hogyha igaza van Brunnernek, hogy az emberi megismerésnek egy módja volna a logikus mellett a narratívum, akkor azt mondjuk, hogy hát, hogyha ez tényleg így van, hogy az emberi megismerésnek úgy általában ez egy jellemzője a narratív mód, akkor természetesen ez nem csak a verbalitásra érvényes, hanem akkor a vizualitásra is, hiszen így volna logikus. És hát mindezek a narratológiából ismert képekre, festményekre, vizuális anyagokra adott elemzések, vagy az ikonológia, ikonográfia, stb. Hagyományán túl is megjelenő képelemzési attitűdök vagy módszerek, azok is mind azt igazolják, hogy igen, valószínűleg érvényesíthető a narratív szemlélet a képek elemzése során is. Most akkor azt több dolgot feltételezünk. Az egyik az, hogy a bizonyos korlátok között, tehát mindaz, amit a narratívumról tudunk, az fenntartható, kiterjeszthető a képekre is. És akkor itt azt mondjuk, hogy akkor lehet, hogy úgy fogjuk, mert ugye nagyon sok anyag, akár pszichológiáról van szó, akár az irodalomtudományról, hát ez szövegekre lett kidolgozva, vagy a szövegekkel foglalkozik, és akkor lehet, hogy arra egy olyan analógiát képzeljünk el, vagy olyan elképzelés, hogy a képet mint szöveget értelmezzük, és akkor úgy működik a dolog. De van egy olyan aspektusa is, hogy, és ezt bevezetik ezt az olvasva nézés fogalmát, amivel tulajdonképpen a képnézésnek az időbeliség dimenzióját, vagy annak az időbeli kiterjedését hangsúlyozzák, vagy ezt a szempontot adja hozzá az elemzéshez. És akkor gondoljunk arra, ugye, hogy a képek, szobrok, stb. Ezeknek a az észlelésére szoktak úgy gondolni, vagy úgy hivatkozni, mint azok az idő egy diszkrét pontját töltik csak ki, azok ilyen pillanatnyi események, ugye az ilyen gyorsan befogadható dolog egy kép. És itt a képi narratívum értelmezése kapcsán meg inkább úgy gondoljuk, hogy azok inkább időben, hogy az is időben kiterjedő folyamat. Jól lehet, nem biztos, olyan sokáig tart, mint mondjuk egy regény elolvasása, vagy egy opera végighallgatása, végignézése, hanem valószínűleg rövidebb idő alatt megtörténik, de akkor is egy időben kiterjedő folyamat. Mindenesetre egy összegiségében azt mondhatjuk, hogy az állóképről és szövegről, hogy mindkettő befogadása során egy történet bontakozik ki. Na most hát itt a kép és szöveg, ez egy akkora terület, hogy erről rengetegen írtak, vagy rengeteg mindent lehet mondani. Ugye, amit ne felejtsünk el, hogy azért nagyon gyakran a képek, amikről szól, és amiről itt is szó lesz, azoknak, mondjuk a műalkotásoknak, ha más nem, címük biztos van. Vagy valamilyen értelmezés adódhat hozzájuk, és akkor így már nem külön beszélünk képekről, meg szövegről, hanem kép és szöveg együttes hatásáról beszélünk. Nagyon gyakran a kép címe tölti meg jelentéssel az adott műalkotást. És hát ez a szöveg, vagy a cím nagyon gyakran kijelöli nem csak a témát, hogy miről van szó, hanem kijelöli a perspektívát is például. Tehát, hogy milyen perspektívában van a néző, vagy amit ott ábrázolunk. És ez a perspektíva lesz az egyik központi fogalom majd vagy az a narratívum kutatásában, és a pszichológiai narratológiában is. Mondjuk fontos kérdés, hogy kinek a nézőpontjából bontakozik ki az a történet. Mert ugye, hogyha mondjuk visszatérve Brunnerre, hogyha van egy nagyon egyszerű történet, akkor úgy teljesen logikusnak tűnik, hogy van A szereplő, B szereplő, van valami esemény, és akkor az A szól a B-nek, a B szól az A-nak, és akkor valami lesz a végén, és akkor ez ilyen teljesen ilyen kiszámítható logikus is lehetne, de ugye azt mondjuk, hogy egy történetről van szó, akkor lehet a perspektíva az A szereplő perspektívája, a B szereplő perspektívája, vagy a mi perspektívánk a nézői, vagy az alkotói, vagy azoké az embereké, akik ennek az eseménynek a következtében károkat, előnyöket, vagy bármit elszenvedtek, vagy ami történik. Tehát nagyon sokféle lehet ez a perspektíva, ami mentén egy amúgy ilyen logikusan is leírható esemény ábrázoltatik. És ezt talán így jól megmutatja azt is, hogy mi itt a narratívumnak a jellege, vagy mitől más az, mint pusztán leírni, hogy ha, akkor B, akkor ez, és akkor az, hanem ebből lesz ez a narratív szemlélet, vagy ez a narratív perspektíva. Most ezek mind meghatározó jelentőségűek lehetnek, hogy kinek a perspektíváját nézzük. És azért azt még elmondanám, hogy ez nem ugyanaz, mint amit a művészettörténetben amúgy perspektívaként, tehát a képi ábrázolás fogalmaként használnak. Itt a perspektíva nyilván mást jelent. Tehát ez az olvasó szemléletmód, hogyha így gondolkodunk egy képről, hogy az úgy mesél el nekünk valamit, hogy a jelentős szerepe van a perspektívának, hogy abból kiolvasható valamit, tehát ez az olvasó szemléletmódot érvényesíthetjük, akkor innentől fogva már nem mondhatjuk azt, hogy az idő és a tér egy diszkrét pontja tölti csak ki a műbefogadás, hanem komplexebb dologról van szó. Na most akkor, ha így gondolkodunk a műbefogadásról, akkor ugye már emlegetett kontextusnak, a korábbi emlékeknek, tudásoknak jelentős szerepe lehet. Na mindjárt meglátunk rá erre példákat is. Na most van még egy jellemző dolog, hogy mi ez a történet, és a képekben hogy van. Ugye, ha elolvasunk egy szöveget, akkor annak látjuk a részeit is, vagy részenként olvassuk, de mégis egységben látjuk. Most ugyanígy gondolkodnak a képekről is, hogy annak részleteit ugye megnézzük, feldolgozzuk, de mégis egységként észleljük az egészet. Tehát vannak szereplők, helyszínek, cselekvési sor, idő, és minden ezek idői kiterjedések. A munkának, amit elvégeztem, az volt a címe, vagy a lényege, hogy magyar történelmi festményeket elemeztem a nemzeti identitással, vagy történettudattal, nemzeti identitással összefüggésbe hozva, És ugye itt a módszer, amiről eddig beszéltem, hogy a megközelítés módja volt a narratívum, vagy a narratív pszichológia. És szeretnék rátérni arra, hogy vajon hogy köthető össze ez a kettő, hogy hogyan lehet képek mentén, vagy ilyen történetek mentén beszélni csoportidentitásról, nemzeti identitásról. Ugye számtalan identitás van a... Ugye van nemi identitásunk is, de hát van mondjuk nemzeti identitásunk is. És ezeket a szociálpszichológia a csoportidentitás fogalma mentén szokta tárgyalni, vagy meghatározni. Tehát az azonosság tudat, vagy az identitás, ez mindenképpen a szociálpszichológia számára úgy jelenik meg, mint egy csoporthoz való tartozásnak a tudata. Tehát, hogy én hozzájuk tartozom, vagy én ez a csoport vagyok, vagy ementén létezem. És ennek egy típusa lehet a nemzeti identitás. Az, hogy ezek a csoporthoz tartozás érzése, vagy a csoportműködések, interakció csoporton belül, vagy csoportközi viselkedés, ezek a fogalmak mind nagyon jelentős fogalmak, és nagy területet foglalnak el a szociálpszichológia szakirodalmában. Most ezekre nem tudok részletesen kitérni, de talán így érzékelhető, hogy a nemzeti identitást mi nem egy egyéni problémaként, vagy kérdésként tárgyaljuk, hanem egy csoportnak a kérdéseként, és úgy fogalmazzuk meg a gondolatainkat, hogy ezekben a csoportközi viszonyok mentén, illetve az egyén társas meghatározottságához kapcsolva. Na most akkor arra gondolunk, hogy mit jelent egy csoporthoz tartozni. Ha valaki mondjuk gondol arra, hogy mondjuk vannak emberek, akik mondjuk szeretnek vitorlázni, és gyerekkoruk óta vitorláznak, ezt nem olyan nehéz elképzelni valaki ilyet, ugye? Na most a gondolnak, de lehet az egy röplabda, vagy bármilyen csoport, aminek valaki tagja. Most az, hogy én röplabdás vagyok, vagy vitorlázó vagyok, az érzés, az ugye az identitásának a részévé válik valakinek, ha évekig gyakorolja ezt a hobbit, vagy akár hivatásról is beszélhetnénk, vagy bármiről. És gondoljunk bele, hogy miként őrződik meg ez a csoporttudat, vagy miként él valakiben ennek a képzete, és akkor nyilván eszünkbe jut, mondjuk mindenki, ha föl tud idézni valamilyen hobbiát, vagy ilyen sportalkalmat, vagy egyéb ilyesmit, akkor rengeteg történet jut eszünkbe. Tehát, hogy amikor elmentünk fagyizni, és leejtette az XY a fagyit, és jött egy nagy kutya, és megette. Ugye? Ezek így mindenkiben jönnek, ezek a történetek, és valahogy ezek a közös történetek, ezek a közös múltunk, közös történelmünk, ettől vagyunk mi, egy csoport, ettől, ezek is mind erősítik a csoporthoz tartozás érzését. És nem véletlen, hogy ezeket a néha rém bugyuta történeteket így újra és újra meséljük, ki egy kicsit így, ki egy kicsit úgy, de hogy ezek újra mesélődnek, ezek a történetek, és ezek mentén újraéljük a közösség, az összetartozás élményét. Na most ez lenne egy nagyon jelentős aspektus, hogyha ezt mindezt a nemzeti identitásra vonatkoztatom, akkor mondhatom azt, hogy nyilván a nemzet, mint csoport, és az ahhoz való tartozás érzéséhez, pedig nagyon oda tartoznak a történelmi történetek. Tehát nyilván akkor nem a fagyiról van szó, ami leesett, hanem akkor mondjuk egy csatáról van szó, vagy a királyok egymást váltó soráról, vagy a satöbbi. Tehát a közös történeteinkről, közös történelmünkről. Most erre próbálunk egy ilyen példát adni, tehát hogy ezt próbáljuk konkrétan megnézni magyar történelmi festmények kapcsán. De talán így érthető, hogy hogyan értjük a csoporthoz tartozás, csoportidentitás, nemzeti identitást és a nemzet és történelem kapcsolatát. Na most ugye azt is fontos tudni, hogy a történelemről, a történelmi emlékezetről azt gondoljuk, hogy azért az nem egy ilyen objektív tények gyűjteménye dolog, talán aki történelmi szakon frissen végzett, vagy valami egyéb érdeklődés oda sodrolta, itt bólogat valaki, hogy nem úgy gondolunk ma a történelemre, mint amit így tudunk, adatok, és az úgy volt. Úgy gondolják ma a történelemtudósok, nem én, hanem akik ehhez értenek, mondjuk Gyáni Gábortól lehet ilyeneket olvasni, például magyar szerzőt említve, mi a történelem fogalommal, ami egy ilyen, tulajdonképpen egy konstrukciónak fogja föl a történelmet, ami természetesen tények felhasználásával működik, de egy társas-társami közegen keresztül konstruálódik. És mindenképpen a ma perspektívájából beszél a történettudós, a történelem tudománya, mert nem tud másból. Tehát úgy tud egy csatát, vagy egy bármit megítélni, hogy már tudja a következményeit is. Ugyanakkor egy csomó dolgot nem tud, ami akkor történt. Na most ebből ezért hivatkoznak majd gyakran a történelemre, mint konstruktív valamire, és egy kevésbé exakt, tényszerű, megkérdőjelezhetetlen logikai egységre. Na most, és ez a történelmnek az ilyen konstruktív felfogása, ugye hát ez nagyon adja magát, hogy nyilván, hogy egy ilyen társas-társami közegen keresztül konstruálódik, és akkor ennek az egyik kitüntetett módja természetesen az elbeszélés. Tehát, hogy ebben nagyon fontosak ezek a narratív hagyományok, hogy miként hagyományozódik egy elbeszélés, milyen perspektíva, mikor van perspektívaváltás, melyek azok a részletek, amik eltűnnek egy történetből, melyek azok belekerülnek, vagy megerősödnek. Ez egy nagyon jelentős kérdés. Ezt már többen megfogalmazták, mondjuk Rikörtől is szokták idézni, hogy az elbeszélő forma tekinthető úgy, mint az idő megtapasztalásának alapvető módja. De hát más példákat is mondhatnék erről. Sok szakirodalma van már ennek. Na most leginkább mondjuk oda eveznék, amit László János mondott, aki szociálpszichológus és a Pécsi Egyetemnek volt a pszichintézetének vezetője, darabig meg doktoriskolának, és foglalkozott azzal, hogy ezt vizsgálja, ezt a, most még ő képek nélkül, azt, hogy az elbeszélő jelleg, meg ezek a történelmi tudatnak az elbeszélő jellegei, és mindezek hogyan hatnak az emberek történelmi tudatára, vagy nemzeti identitására. És ő mondta azt, hogy ez a társas-társami közegen konstruálódó emlékezet, amit társalmi emlékezetnek is nevez, az a múltról szól ugyan, mert hát arról szól, de a jövőre irányul. Tehát azért van megfogalmazva, hogy a közösséget erősítse, és a közösségnek a bizonytalan jövő ellenében történő megtartását szolgálja. És ez itt egy jelentős keres, hogy így tekint, vagy ez egy jelentős pontja ennek a kutatásnak, hogy így tekintünk ezekre a történelmi elbeszélésekre. És akkor ő mondjuk olyan vizsgálatokat csinált, hogy megkérdezett mondjuk diákokat arról, hogy, vagy aztán felnőtteket is, hogy egy fontos, vagy egy dicsőséges, vagy nem egy pozitív, meg egy negatív magyar, meg egyetemes történelmi eseményt kellett leírni, és akkor azt elemezte szöveg, vagy ilyen tartalmelemzéssel, hogy abban milyen tartalmak vannak. És ezekben a vizsgálataiban egy nagyon érdekes mintázatot talált, ami jól jellemzi mondjuk a magyar történelemre való reflektálást a magyar diákok vagy felnőttek részéről, és abban az volt az egyik legérdekesebb, hogy ugye nagyon sok a nagy veszteség a magyar történelemben, és ahogy leírnak egy veszteséget, mondjuk egy ország rész elcsatolását, egy csatavesztést, egy bármit, vagy egy levert forradalmat, akkor ugye az egy negatív esemény lenne, ami egy kudarc, ami egy veszteség. Igen, de azokat is nagyon gyakran úgy jellemzik az emberek, hogy demorálisan nyertünk, de azért ott azt kivívtuk, hogy... tehát, hogy ilyen nagyon kettős leírása a dolgoknak. Mert ugye az, hogyha mi dolgokról van szó, akkor győztünk, ha vesztettünk, akkor lehetne az, hogy vesztettünk, és kész. De van ez az érdekes mintázat, ez a vesztettünk, de győztünk, ilyen sajátos formában. Most ez lehet, hogy így ismerős is, vagy ez így talán értik, ezt, akik itt Magyarországon élnek, hogy ez itt miről szól. Még volna egy fogalom, amit valahogy bele kéne csempésznem itt a gondolatok közé, hogy teljesen érthető legyen, hogy mit csináltunk. Arra többféle elképzelés van, hogy ez a nagyon egyszerűen leírt séma, hogy az emlékezet meg a történetek azok társasan konstruálódnak, hogy azokat így együtt rakjuk össze, de hogy ennek azért van egy olyan hagyománya is a szociálpszichológiában, amit úgy szoktak emlegetni, hogy szociális reprezentáció elmélet, ami a Moszkovicsi nevéhez fűződik. Kis kitérő, Moszkovicsi például azt vizsgálta, hogy a egy-egy fogalom miként van jelen a társadalomban, mert azt feltételezte, hogy vannak például olyan tudományos dolgok, amik nem úgy vannak jelen az emberek fejében mindennapjaiban, ahogy az úgy tényleg való vagy volna, hanem ilyen sajátos, arra az adott csoportra jellemző módon van jelen. Mondjuk, mit tudom én, ő a pszichoanalízist vizsgálta a 70-es évek elején, de mondjuk az utóbbi években mondjuk a klónozás, az abortusz, vagy mit tudom én, egy pár ilyen dolog, ami meg is osztja az embereket, azoknak a szociális reprezentációja, azaz a társadalmi leképeződése, ami érdekes lehet, hogy egy-egy kisebb közösségen vagy csoporton belül milyen fogalmak mentén gondolkodnak arról a dologról, vagy hogy jellemzik, vagy ez miként szerveződik. De nem akarok nagyon nagy utakat így kinyitni, vagy újabb mezőket. Szeretnék azért itt maradni ezen a fő menetirányon. Mindenesetre ez, hogy közös reprezentációkat alakítunk ki. Ez egy fontos üzenet ennek a Moszkovicsi féle szociális reprezentáció elméletnek. És ez nagyon jól házasítható, például László János egyik könyvében is ezt teszi, a narratív pszichológiával. Tehát hogy miként formálódnak a történetek, miként alakulnak, hogyan formáljuk ezeket a közös reprezentációkat. Na most nem nehéz abba belegondolni, hogy egy nemzet életében, hogy a miénkben mondjuk volt egy ilyen kitüntetett korszak, ahol sok ilyen történelmi festmény született, hogy azok nyilván erősen beleszólnak abba, hogy milyen ezeknek a közös reprezentációinknak az alapja. Moszkovicsi maga is kitér arra, hogy a szociális reprezentációk rendelkeznek egy figuratív maggal, egy ilyen képi elemmel, és hogyha mondjuk tényleg azt mondom, hogy magyar nemzeti identitás, akkor azért, ha most így mindenki, mindenki becsukja a szemét, és akkor hogy mondja le, hogy mit lát, nem lettem olyan meglepődve, hogyha valaki a egri nőket látja, vagy a Hunyadi László siratását, vagy az egyebeket. Ez így érthető, ugye, hogy ez így benne van, mert részben rettentő sokszor voltak reprodukálva, a törikönyvektől, az iskolai folyosókon át a mindenhol, és hogy ezek abszolút részei a magyar nemzeti identitásnak. És tulajdonképpen ezek is, ebben is van, ezek is hordozzák a tudást is, meg befolyásolják abszolút ezt a nemzetről alkotott képet, az önmagával való azonosság megélését biztosítják ezek a képek esetleg egy-egy nemzet számára. Most ezért is gondoltuk, hogy lehet, hogy érdekes lehet megvizsgálni azt, hogy ezeken a képeken hogyan ábrázoltatik maga az az esemény, illetve ebből hogyan következtethetünk ezekre a mintázatokra, amik a nemzeti identitást meghatározhatják. Most nyilván kerestük egyrészt mondjuk ezt a László János által megtalált történelmi események elbeszéléseiben való mintákat, ez a vesztettünk, de vesztettünk, de győztünk, ugye ezek lennének a lehetséges variációk, amiből persze ugye nyilván a leginkább szembetűnő ez a vesztettünk, de győztünk. Ugye ebben benne van az is, hogy a történelmi elbeszélések gyakran ellentmondásokat is tartalmazhatnak. És itt megint felvenném a figyelmet, amit Brunner mond, hogy logikus gondolkodásmód versus narratív elbeszélő gondolkodásmód, hogy egy elbeszélésben bizony vannak nem logikus elemek, vagy bizony vannak benne, amik nem illenek oda. Egyszerűen, mert részben az konstrukció, másrészt meg az egy másfajta gondolkodásmód, egy másfajta megismerési mód. És hát feltételezzük, hogy ez a sajátos, ezek az ellentmondások, vagy ez az ambivalencia, ez a vesztés, győztés, győzelem, stb. Ezek megtalálhatóak lesznek a képekben is. Na most ugye ez a magyar történelmi festészet képe, ezek a 19. század második felének, és inkább a második felében született képek. Én kerestem egy kicsit más történelmi tárgyú képeket is, de nem igazán találtam. Tehát ez egy ilyen nagyon hangsúlyos időszak volt. és hát ez egy korszakot is megelő dolog. Tehát azt kérdezzük, tehát egy pszichológiai, a narratív pszichológiai szemszögéből kérdezzük, hogy miként szerveződnek a társas-társami közegen keresztül a történelem elbeszélései, és ezek a narratívumok képi magjai milyen pszichológiai tartalmú identitás mintákat képviselnek. Ezt fogjuk megnézni. Na most, ugye, amit kiválaszt ez a korszak, amire utaltam, ez a nemzetté válás kora is Magyarországon, tehát talán nem, tehát nyilván ettől nem elválasztható az elemzés, hogy egyáltalán ez a nemzet és a nemzet és ország és a többi ezeknek az összekapcsolása vagy kialakulása ekkor testet. Most nem, majd mindjárt mutatom a képeket is ezen, amennyire látszik, de hogy tudják, ez a Benc Úr Gyula, Madarász Viktor, Székely Bent, talán Tanmor, tehát ezek biztos mindannyiunk által ismert képek, de nem csak ezek a nagyon nagy nevek, hanem egyáltalán annak a korszaknak és annak a témának a képviselőtől is válogattam képet, de elsősorban olyan albumokból, tehát ilyen többször reprodukált képeket. És hát nyilván tudjuk azt is, hogy a festő, a megrendelő, a befogadó, meg a kollektív emlékezet nyomait mindezek hatására születik maga a festmény. Na most a képeket, ahogy kiválasztottam, utána próbáltam őket csoportosítani, és úgy tűnt, hogy négy nagy csoportra különíthetők ezek a festmények, mármint itt az elemzés szempontjából. Voltak pozitív történelmi eseményt megjelenítő képek, meg negatív történelmi eseményt megjelenítő képek. Ez ugye adta magát, mert hát ez is volt az egyik fő kérdésünk. De aztán voltak olyan képek, amik ezekben nem feltétlenül illettek bele. Például olyan képek, amiken nincsen igazán esemény, de mondjuk vannak rajta emblematikussá vált figurák, akik nem is történelmi személyiségek olyan értelemben, hogy egy király, vagy egy hadvezér, vagy egy valami jelentős ember volna abban az értelemben, hogy történelmalkító, hanem mit tudom én, Dugovics Titus, Zács Felicien, értik, akik úgy közvetlenül nem gyakoroltak hatalmat, de mégis ilyen emblematikus figurákká váltak. És akkor volt egy negyedik csoport, amik történelmi festmények, de nincs rajta se esemény, sem egy ilyen nagyon híressé vált hős, hanem mit tudom én olyanok, hogy példát mondjuk a bujdosó álma, ez egy madarász festmény, ahol tököli ábrázolják, amint álmodik valami. Tehát ott sincs így igazán, ott nincs igazán esemény sem, mert legalább ezeken az emblematikus figurás képeken ott van, ahogy leugrik a törökkel, ahogy nem tudom, ahogy ilyen valami akció történik. De hogy érdekes, szerintem nagyon, hogy vannak történelmi esemény nélküli történelmi festményeink is. Most olyan kategóriarendszert alkalmaztam, amiben ez a téridő személy felbontásával találkoztunk, amiről már beszéltünk a műbefogadás befolyásoló tényezők mentén. És úgy elemeztem a tér kérdését, hogy azon a festményen egy nyitott tér van, vagy pedig egy belső zárt tér, és a táj ábrázolás az a nyitott térnél is volt előretekintő, vagy nem előretekintő tér, vagy egy ilyen bizonyos értelme mégis zárt tér, annak ellenére, hogy ilyen szabad levegőn zajlik. A belső tér pedig, hogy mennyire zárt falakkal, meg egyéb tárgyakkal, vagy mennyire tördelt, nyitott mondjuk ablakokkal, vagy egyéb dolgokkal. Ezt majd mindjárt kiderül, miért lesz érdekes. Az időt pedig ahhoz kötöttem az idő kódolását, hogy az esemény előtt, közben, végén vagy után történik. Továbbá a személy kategóriát azt szerint kódoltam a képeken, hogy a főhős aktív vagy passzív rajta, vagy mondjuk ilyen tablószerűen kimerevített, vagy halott. Ezt is be kellett vezetni, tehát ezt a passzivitásnak egy olyan fokának láttam, hogy ezt egy ilyen külön kategóriáként vezettem be, a hős, aki halott. Na most így, ezt én megfordítom, és talán látszik. Ezen például láttok egy pozitív történelmi eseményt, ez a Budavár visszavétele. Most is lehet látni a Nemzeti Galériában amíg még van Nemzeti Galéria, tessék felszedni, megnézni, és akkor a pozitív, de mindenki, szerintem osztálykiránduláson valószínűleg. Ugye itt a térre azt mondanám, hogy belső tér, de tördelt. Tehát, hogy úgy egy ilyen vár alján vagyunk, de nincs úgy bezárva az egész. Kicsit szubjektív kategória, de következetesen végigvéve jól működött ez a kategória is. Az időről azt mondta, hogy az esemény végén van, és a személy meg ilyen tablószerűen, hát egy évben vannak áll. Ezek voltak még ilyen pozitív képek, ez a Tanmór, Imre király elfogja lázadó öccsét, akkor a... az egrinők, akkor a vajk megkeresztelése, tehát ezek mind ilyen nagyon fontos, dicső események. És akkor itt látható az, hogy milyen következtetéseket tudtam levonni a képek elemzéséből. Tehát ahogy így, ugye az összes képet kategorizáltam egyszerre, vagy kódoltam, és akkor utána, hogy miket mutatnak, ezt táblázatba lehet könnyen rendezni, hogy akkor tehát a pozitív festményekről ezt mondhatom kódolás után. Hogy nagyrészt az esemény közben vagy a végén mutatja az eseményt, hogy a hősök aktívak vagy tablószerűek, itt több az előretekintő nem zárt tér, és hát itt a győzelem pillanatait rögzítik a múl dicsőítésével, a hasonló folytatás reményét hangsúlyozzák, a dicső jövő eljövetelét. Most ez nem van meglepő, nyilván ezek ezért készültek, ezt így ki lehet találni elemzés nélkül is, vagy ezt feltételezhetjük előtte is. És ezek a képek pozitív, optimista kisugárzásúak, a cselekményt a legszebb pillanatában mutatják, a tér tágasságával, és mind ilyen dinamikusan mutatják be. Most ez ugye egy ilyen tipikus, hogy visszamegyünk a László János rendszerére, ez a győztünk és győztünk dolog lenne. Most érdekes a negatív festményeket megjelenítő képek, mondjuk ez a Dózsa népe című madarász festmény, amiben ugyan egy ilyen tájkép van, de annyira ilyen sivár tájkép, hogy nem mondanám igazán ilyen előre tekintő tájnak. Az esemény után vagyunk, a főhős halott. Következő képen zárt tér, esemény után passzív. Megint az esemény végén, és ezen nincs is személy, ez a igazán, ez a Mohács című festmény. Aztán itt is halott, esemény után, stb. Tehát, hogy itt is vannak ilyen, tehát nagyon hasonló jellegű a képi ábrázolás, tehát, ahogy elbeszéli az esemény, zárt terek, nem előre tekintő, stb. És általában már az esemény után vagyunk. Halottak vannak, passzív, vagy alakok, vagy nincs is semmi. Na most ezek a bukásnak, meg a veszteséggel való szembesülésnek a nagyon keserű pillanatai, de mégis van bennük valami nagyon patetikus, valami ezzel a statikussággal, vagy ezzel a kimerevített helyzetekkel van benne valami ilyen sajátos. Nézzük példákat a történelmi esemény nélküli történelmi festményekre. Nézzük akkor a tanulságait. Itt ugye az időt nehéz, nem lehetett mihez visszanyitani, és általában van ilyen gondolatot vagy lelkiállapotot mutatnak be ezek a képek. Gyakran az idő és a helyszín is azonosíthatatlan, tehát nem utal semmi arra, hogy ez most az Egri vár volna, vagy ez egy Mohács volna, vagy bármi volna, hanem ezek ilyen nagyon allegorikus, ilyen fura képek. És ami nagyon érdekes ezekben, hogy ezek azért nem értelmezhetőek egy közös történelmi tudás nélkül, tehát mindenképpen arra építenek. És az emblematikus figurákat megjelenítő képek, ez a Dobozi és Hitves, ennek is nagyon sok ábrázolása van. Vagy a Zács Felicien, Dugovics Titus, stb. Ezek a képek. Ezeket mondtam, hogy miért nevezzük emblematikus figuráknak, olyan alkok, akik körül legenda szövődött. Most ők majdnem mindig aktívak, esemény közben vannak ábrázolva, és... a tér nem kap itt különösebb szerepet. mindegyik jelenet, amíg be nem következett, de a szemlélő számára jól ismert, tragikus végzettel fejeződik be. Na most ez egy érdekes aspektus ebben az emblematikus figurákban, hogy nagyon aktívak, cselekvés van, épp esemény közben, és mindenki tudja, hogy mi a vége. De egy ilyen dicső pillanatot, és ez nagyon az, amiről a Lesze János is írt, hogy egy vesztesség, vagy egy ilyen halál, vagy egy szomorú esemény, de épp a dicső pillanatban van megragadva és bemutatva a dolog. Na most hogyan lehet mindezeket az eredményeket integrálni abba a képbe, amiről az előbb beszéltünk? Na most a pozitív történelmi események meg az emblematikus figurák képei, azokra igaz, hogy a csoporttulajdonság idealizált formáját jelenítik meg, amivel azonosulni lehet. Tehát itt azért nagyon fontos az identitás tárgyása kapcsán, hogy mindenképpen kellenek olyan momentumok, vagy olyan hősök, vagy olyan jelenség, amikkel azonosulni lehet, amikhez képes tudom magamat megjelölni, és akkor ezek nagyon jól mutatják hozzá ezeket az azonosulásra kínált figurákat. Na most ugye a győztes helyzetben ez a dicsőség, ez a mintaállítás, ez teljesen jól érthető. Ezt az emblematikust elmondtam, de nagyon érdekes, hogy miért ilyen hangsúlyos a negatív történelmi események megjelenítése. Miért olyan fontos ez, hogyha ha ezeket a pozitív példákat akarjuk hozni, hogyha legyen kivel azonosulni a nemzet nagyságát, dicsőségét, akkor miért olyan rettentő nagy számú ez a II. Lajos holttestének megtalálása, a Mohács, a Ugyadi László siratása, stb. Ezek a vesztességek vajon miért ilyen hangsúlyosak? Erre lehet egy ilyen pszichológizálónak is mondhatom, de valójában tényleg pszichológiai magyarázat, ami mondjuk volna az egyik az, hogy a klinikai pszichológiában jól ismert jelenség az a poszttraumás stresszavar, amikor valaki valamilyen traumát ér át, utána a feldolgozás. Bizony egy hosszú folyamat. Ezt egy Judith Herman nevű szerző egész csoportokra vagy nemzetekre is kiterjesztént, mondjuk, hogy elképzelhető, hogy ugyanezt működhet, hogyha egy nemzetet ér valamilyen veszteség, vagy nagy csoportot, az is utána ugyanúgy föl kell épüljön, ugyanúgy meg kell dolgozzon azért, hogy újra egészségesként élhesse meg magát, és ne produkáljon tüneteket, és ne szenvedjen, mint egy embernek a traumából való fölépülése. Hát ezek volnának a poszttraumás stresszavarnak a felépülésének lépései, a sok, nyugtalanság, gyász és a felépülés folyamatai, és hát ez nagyon fontos, hogy ebben a folyamatban nagyon fontos szerepe van az emlékezésnek, az emlékeztetésnek, az egész átélt eseménynek a feldolgozása. Ennek része lehet a bűnösök megnevezése, az ártatlanság kimondása az ártatlanokra, és az, hogy tényleg hogy volt. Tehát ezek fontos dolgok ebben a jelenségben, és így valószínűleg fontosak a csoportok, nagy csoportok esetében is, mint például a nemzet. Volt egy olyan portugál vizsgálat, ami a történelem és a társadalom esetében vizsgálta a kérdést, és ott nagyon jól kimutatták, hogy egy nemzet a története során elszenvedett traumái még évtizedek múlva is ilyen traumatikus tüneteket produkálnak, tehát a generációk között is ez hagyományozódhat. Na most, és hogy mi, hogyha ebben a modellben gondolkodunk, van kérdés? Most ebből származik nagyon sok probléma, igen, amikor, hogy a németeket úgy pozitív példaként szokták felhozni, ahol ezt az emlékezést lehetővé tették, és ahol ez kicsit késős vagy bukdácsol, de azért lehetővé vált egy ilyen folyamat. Ami gátolhatja az ilyet, az, hogy a hatalom él az intézményes felejtés vagy elhallgatás eszközeivel. Tehát nem beszélünk róla, nincs, vagy elhallgatjuk, vagy másra tereljük egy kicsit a hangsúlyt, a szót, ez azért mérhetetlen károkat okozhat. Klinikai pszichológusoktól tudom, hogy vannak Magyarországon, most csak a példa másik oldalát mondja, mint mondtál, hogy ilyenkorú fiatalok, meg akik pedig a másik oldalról érintettek a kérdésben, tehát áldozatként, ott még több generáció után is halálfélelemmel és szorongással élik meg a mindennapjaikat. Tehát, hogy ugyanaz a trauma át tevődhet. Tehát egy itt a lelkismeret furdalás mondjuk, a másik oldalon az áldozatok részről, hogyha nincs kimondva a bűnös, ha nincsen igazi, vagy azért való igazságszolgáltatás, ami történt, nincsen az emlékezésnek kitüntetett helye, ideje, módja, akkor az ilyen egyéni személyes terheket is okozhat. Tehát most gondoljunk bele, tényleg, akik most ilyen 20 évesek, tehát hihetetlennek tűnik, de erről beszámolnak klinikusok. Na most ugye mi segítheti a folyamatot? A bűnösök megnevezése, az elkövetett bűn kimondása, és az áldozatoknak szentelt emlékezés, aminek mondjuk egyik módja lehet az emlékművek, vagy az emléknapok, vagy egyebek. Tehát ez egy nagyon jelentős kérdés, ez az emlékezet, felejtés, kimondás. És ezért kell ezeknek megadni a módját, mert ezek ezt a felépülést segítik. És akkor hozhatnánk másik példát is, az 56-ot is, meg annyi mindenre volt a 20. században Magyarországon, hogy annyi példát mondhatnánk, de leginkább mondjuk, ha azt néznénk, így, hogy ezek egymásra rakódnak, és igazán egyik sem volt akkor, és úgy a Trianontól kezdve a holokauszton át, stb., hogy ki lett volna mondva a bűnös, meg lett volna nevezve a bűn, és meg lettek volna következményei. Tehát, hogy ez soha nem tudott úgy, hanem egymásra rakódtak ezek, és isszuk is a következményeit elég rendesen. Na most visszamenni a 1848-49 után, ugye a szabadságharc leverése, az is egy trauma volt. Utána a kiegyezés, az is sokaknak traumaként, bár egy fellendülést hozott, de mégis az is egy veszteségként jelentkezett. Most itt nyilván ez a gyásznak egy formája volt. Ez a, igen? Igen, de hogy a ilyen régebbi példákhoz nyúltak, mert a mostanihoz nem lehetett, nem akartak, és hogy egy régebbi történelmi példákon keresztül, de tulajdonképpen az aktuális traumákat élték meg, vagy mutatták ki. És ez nagyon fontos azért a gyász folyamatában. Na most egy másik magyarázat lenne, ami nem a klinikumból jön, hanem a szociálpszichológiából, az pedig arra vonatkozna, hogy hát a fenyegetettség érzése az nagyon jól növeli a csoport kohéziót. Az, amikor mondjuk bizonyos csoportok ilyen összeesküvés elméleteket mondanak, vagy minden mögött egy közös ellenséget, most mindegy, melyik népcsoportot, vagy valakit tartanak, az egy nagyon-nagyon jó növeli a csoport kohéziót, tehát azt, hogy a csoportnak az összetartását, erejét, nagyságát, az írtó jól működik ilyen értelemben. Na most, hogyha a csoportnak ezzel ugye nagy verességeket mutatják, ezért a folyamatos fenyegetettséget lehet fönntartani, és ezzel így fönntartani az emberekben az egységet. Na most, amit így leginkább egy szóba itt tanulságként, vagy kevés szóba tanulságként lehetne mondani, az annak a fontossága, hogy ennek a belátása, hogy milyen hatalma van az intézményes felejtésnek, meg emlékezetnek, és aztán az, hogy milyen károkat okozhat, hogyha mindez nem úgy működik, ahogy lehet. És hogy egyáltalán azért ezt látjuk ezeken a képeken, hogy részben a képek elemzéséből következtethetünk az akkori nemzeti identitás formálódására, de azon is gondolkodhatunk, hogy aztán ezek hogyan befolyásolják a későbbi korszakok embereinek a nemzeti identitását és ezeknek a formálódását. Esetre úgy tűnik, hogy nagyon jól megjelenítik ezeket a közös narratívumokat. Tehát részben megtaláltuk a képekben azokat a hasonló mintázatokat, amiket amúgy szövegekben megtaláltak. Volt egyébként egy olyan elemzés is, ami a történelmi regényeket, egri csillagokat elemzik. Tehát ezek igen jól kimutathatók ebbe, és hát tulajdonképpen akkor így jól bevált ez a narratív képelemzési mód, jól működtethető volt erre az anyagra is, és talán kicsit közelebb kerültünk az, hogy megértsük, hogy hogyan működnek ezek a nagy közösségi narratívák és ezeknek a észlelése. És hát amiért ugye ezen az órán ezt fontosnak tartom, hogy hát ez képeken át, a művészeten keresztül tettük meg ezt az utat, hogy ezt megnézzük, hogy miképpen tekinthető egy kép elbeszélésnek, és hogy miképpen lehetséges ezt így értelmezni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nem, ők nem azt szeretnék, mert akkor nem így csinálják. Tehát akkor nyilvánosan csinálják, nem felkérik azokat, akiknek vélhetően olyan perspektívája van, amit ő is képvisel. Tehát hogyha ugye arról beszéltünk, hogy a közösség társadalmilag közösen meghatározott emlékezet, közös nagy narratívumaink. Na most ezekben pont ez lenne a lényeg, hogy egy közösségi nyilvános feldolgozás. És ezek pedig pont egy nagyon erősen irányított feldolgozások, és a narratívumoknak az iránya meg van szabva. Tehát pont, hogy ezek szemben mondjuk ezekkel a 19. századi történelmi festményekkel, amik tényleg az egységet szolgálták, és a nemzet mint egységnek a kialakítását, itt szerintem korán sem erről van szó. Tehát, hogy ez azon, hogy nem... Ez nekem mindig benne van az anyagban, tehát nem csak az idén ez a történelmi festményes, azért ezt elmondanám. Csak érdemes azért ebbe belegondolni, hogyha ezt tudjuk, hogy működik, vagy miként jelenik meg, akkor azt lehet tudni, hogy ilyet nem lehet megrendelni így. Azt talán még úgyse, hogy ilyen nyilvános pályázatom, vagy nem is tudom. Tehát, hogy az máshogy, hogy az úgy, ezek így nehezen működtethető kívülről. Pont ezért, mert a közösségi elbeszélést hordozzák, és ezért nehezen irányíthatóak. Most nyilván mindenki más, hogy ábrázolja azt az eseményt, több verzió lehetséges, ez a mondjuk változatokat mondunk, A verzió, csőcselék, a fradi meccseken balhét csináló, részben börtönviselt fiataloknak az agymenése, vagy ilyen tömeglélektani kategóriával leírható esemény, leginkább valószínűleg, de sokan ezt valószínűsítik, vannak, akik a rendőri túlkapásokra helyezik a hangsúlyt, az is egy valószínűleg személyes motivumok által kimunkált elkezés, az is egy, és akkor lenne egy olyan, ami meg fölhasználja politikai célokra. Most nekünk ugye így kutatói perspektívából, az az érdekes, így pszichológusként nekem, aki így az elbeszéléssel vagy képekkel foglalkozik, hogy miként lehet ezeket így manipulálni, vagy miként lehet az egyik, vagy a másikat. És az, amit a történelem konstrukciójáról beszéltünk, nyilván az, hogy adott egy esemény, amit így logikailag le lehetne írni, hogy 13 darab kisé berúgott akárki ide és izé. De közben volt egy hangulat, ami meg egy jogos társadalmi feszült. Mit tudom én, tehát így leírhatnánk ilyen esemény, és akkor ez történt. Igen. De már nem így emlékszik rá senki sem, hanem mindenki a gondolatai, hite, stb. Felől emlékszik erre úgy, mint egy gyászos történelmi eseményre. Van, aki úgy, mint egy mérhetetlen csalódás a demokráciában, a jogban, a kultúrát viselkedésben, vagy a rendőrség jó viselkedésben, itt tudom én mibe. Kinek-kinek megvan a maga története erről? Erről vannak nagy narratíváink, és vannak kicsik, amit kis közösségek alakítanak ki, ami, és ez az időtávosság mondta, nyilván nem független attól sem, hogy mondjuk ha valakinek közvetlenül az édesapját, vagy a férjét verték ott meg, és mind is az egyenruhában volt, vagy épp nem. Tehát, hogy ezek így nyilván ezek nagyon erősen befolyásolják így a személyes dolgok is, befolyásolják a politikai attitűdök, mert akkor azt a történetet hiszem el inkább, amit azok mondanak, akiknek amúgy az újságját olvasom, stb. Tehát, hogy ezek nyilván, de ez pont ez nagyon jól mutatja szerintem, amit példának hoztál, hogy ennek számtalan olvasata van ennek a történetnek. Tények halmaza, amiről aztán ilyen történet van. És én most nem akarok egyik oldalon se, csak hogy számtalan módon értelmezhető. És az mondjuk érdekes lenne, hogy ennek a képi megfelelései hogyan történik. Most az esztétikai, elmézést meghajom a kollégáknak, akikkel majd találkoznak, de hogy hát persze, hogy ennyire az, de hát ez az emberi emlékezetnek a konstruktív jellegére nagyon jellemző, hogy akár mondjuk a tavaly karácsonyra is, hát őrre mennék az anyámmal, hogy kacsa volt, vagy pulyka. Tehát nem? Ti nem? Tehát, hogy simán, vagy mondjuk valamilyen, tehát jó, nem őrre, az nyilván túlzás, de hogy így hosszan el tudok időzni az anyámmal, hogy mi volt. Nem? Maguk? Vagy ti nem? Na, szóval, hogy ugye? És hát biztos valami volt. Nem írtuk föl, akkor ki lehet keresni a fényképeket. És hogyha ott a narancsos kacsa, akkor nyertem. Ugye? Tehát akkor ezek így, van, ami igazolható, de van, ami nem igazolható. Igen. De ez a, ezt, hogyha megnéztek mondjuk egy Jáni Gábor, vagy bármit, aki a történelmről ír, ez, hogy vannak források, és a forrás ír valamit, azt még nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Tehát az, hogy én értem, amit mondasz a videófelvételekkel, amik magukért beszélnek gyakran, meg nem. De azt, hogy azok a videófelvételnek, mondjuk én tudom-e az előzményét, és azt hozzáteszem-e a videófelvétel elemzéséhez, vagy sem. Vagy mondjuk, hogy azt milyen szintre emelem, milyen jelentőségűnek tartom azt, hogy ott azon a videófelvétel mi történik, azt egy ilyen nemzeti gyászra, tehát egy Trianonnal azonos szintre hozni egy ilyet, azért az, arra nem mondanám, hogy objektív. Tehát ezt csak ezért mondom, most nem akarok, tehát nem szeretnék így belemenni ezekbe, de hogy például ezek, ez nagyon veszélyes, például ez is, hogy mi tekinthető annak, és azért érdekes ez, hogy ezekben a historista festményekben is milyen vegyesen vannak ilyen nagy események, meg ilyen emblematikus figurák, meg ilyen tököli álma. Hát mi volt ott esemény, ott alszik egy öreg bácsi? Tehát szóval, hogy tényleg az úgy történelmileg nem, de amúgy meg nagyon érdekes, hogy pont, hogy ezeken a sztorikon keresztül él valami arról. És nagyon érdekes, és szerintem ami igazán érdekes mondjuk ebbe, hogyha mondjuk teszem azt, ami elefántcsont toronyban élnék, és onnan szemlélném így a magyar eseményeket, akkor mondhatnám, hogy milyen érdekes, hogy így egy ilyen izéből lesznek ilyen nagy történetek, másból kevésbé bizonyos események meg, amik jelentősebbek lennének ilyen formál logika, vagy súly alapján azok meg kevés, és hogy hogy, milyen érdekes, de hogy mert nem ott élünk, tehát amúgy meg nem ott élünk, de majd egy évtizedek múltán az adott kor, ahogy visszatekint erre, de az megint az lesz, hogy annak a kornak a szemüvegén keresztül fogunk ezekre visszatekinteni, és fogjuk túlzásnak, vagy épp marginalizálásnak tekinteni egy-egy adott eseménynek a megjelenítését. És ez az, ami mondjuk így feladat lehet, vagy akik írástudónak gondolják magukat, vagy képolvasónak, hogy ezek között így különbséget tenni, és ez a történelm kapcsán, ez a tények és a tények értelmezése, és azt gondolom, hogy ezért passzol ehhez a történelm felfogáshoz nagyon ez a narratív, meg ez a társas konstrukcionista felfogás, hogy együtt hozzuk létre az eseményeket, emlékeket, és mindent, és akkor valami pozitívan zárjuk, és a szebb jövőt is. Jó? Köszönöm.
Elhangzott Rádióegyetem, művészetpszichológia, Ill és Anikó előadása. A Moholy Nagy Művészeti Egyetemen 2011. novemberében elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.